chiesa, ogni seminario di Pazzinga.
Ez a cím magyarázatra szorul, mert ugye az van, hogy hívő nőként a családba, de hát mi mindenbe hihet valaki manapság? Van olyan ember, aki abban hisz, hogy ha megfelelő táplálékot eszünk, akkor majd erősek leszünk, kerül a betegség minket, mások a különféle praktikákban hisznek, bizonyos tornákban, amiket vagy buddhista, vagy egyéb keleti vallások egy kicsikét ugye beszennyeztek. Tehát sok mindenben lehet hinni, de itt most arról van szó, hogy a Jézus Krisztusban hívő nőnek mi a szerepe a családban. Jézus Krisztusban mégpedig úgy hívő, hogy hiszem azt, hogy személy szerint értem halt meg, és engedem azt, hogy az életemet ő irányítsa. Tehát így hívő. A második szó a nő. Hát most már az is kérdéses lett világszerte, vagy elég sok helyen, hogy kicsoda a nő, mert ugye sokan azt tartják, hogy ki minek érzi magát, az. Tehát olyan férfi például, aki szeretne korán magas nyugdíjat kapni, az azt mondja, hogy ő nőnek érzi magát, és akkor előfordul, hogy megadják neki a nyugdíjat, legalábbis ezt reméli. Sőt, van olyan hely, ahol a különböző sportoknál is összevonják azokat, és beveszik a női csapatba, akik magukat nőnek érzik, jól lehet férfiak. Teljesen eszement világ, érezzük ugye, hogy ez nem jó így. Akkor azt is tisztázunk, ugye, hogy ki a nő, és erre én elfelejtettem bemutatkozni. Tehát én Győri Józsefné vagyok, Trenyevszki Irén, aki gyermekorvosként dolgoztam. Nagy családunk van, és a Keresztény Orvos Társaságnak vagyok a tiszteletbeli elnöke. Tehát ilyesmi kérdésekre szívesen válaszolok, amit úgy gondoltuk, hogy ezek az alapján kérdezhettek tőlem. Tehát a női mi voltunknak a megmagyarázásával azért mondok én ilyen egészen elemi biológiai dolgokat, hogy legyen nektek is muníciótok, hogyha valaki megkérdezi, hogy egyáltalán hogy vélekedjünk arról, hogy aki mi akar lenni, az annak számítson. Ez a másik, és a következő kérdésünk ugye a család, amit nagyon sok szempontból támad a gonosz. Tehát akkor azt megbeszéltük, hogy milyen hitben élünk, és az, hogy ki a nő. Tehát az, hogy valaki férfinak születik, vagy nőnek születik, az nagyon korán eldől. Az Istennek az akaratában megvan, és tulajdonképpen biológiailag is fölfogható a fogamzástól fogva. Most én azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ki az, aki örül annak, hogy nőnek született? Úgy szólva mindenki, ugye? Van, aki nem tette fel a kezét? Hát ez nagyszerű. Gyurga, örülsz, hogy férfinek születtél, nagyszerű. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. És tulajdonképpen amiért ma itt összegyűltünk, az, hogy ezt örömmel éljük meg. Mert a másik kérdésem az, hogy nehéz nőnek lenni. Azt hiszem, ebben is egyetértünk. És az volna a harmadik kérdésem, hogy Isten hozott annak. A harmadik kérdésem az volna, hogy érzitek-e azt, hogy mennyi örömmel jár az, hogy valaki nő lehet. Nagyon sok örömünk van, olyan végtelen sok örömünk van, hogyha az Istennek a segítségét élvezhetjük. Egy ige az, ami a napokban eszembe jutott, mégpedig olyan körülmények között, hogy egy 30 év körüli fiatal nő jött hozzám, és valami szörnyűséges szomorúságban volt, és nem győztem mondani, hogy ő már annyira megutálta ezt a csúnya életet, hogy minden olyan utálatos, és hogy ő legszívesebben meghalna. És azt is mondta, hogy legszívesebben a mennyországba menne már, ezt nem lehet kibírni, ami földön van. És ahogy így mondta a parnaszait, annyira sajnáltam az egész, egy nagyon szép nő az illető is, és akkora nagy bánata volt, hogy egészbe véve az egész teste, lelke látszódott, hogy nagyon gyászol. Nem mondta tulajdonképpen, hogy mitől keseredett ennyire el, én meg folyton azon gondolkoztam, hogy mit mondjak neki. Azt éreztem, hogy segíteni kellene, de bármi eszembe jutott, amit így az ember rögtön magában gondol, úgy éreztem, ha ezt kimondom, az nagyon rossz lenne. És akkor eszembe jutott egy ige, hogy a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. De ez úgy jutott eszembe, hogy nem csak a fejembe jött ez, hanem úgy átjárt az, hogy az Úr Jézusnak a jobbján gyönyörűségek vannak örökké. És úgy arra döbbentett rá ez az ige rész, amikor eszembe jutott, hogy igen, az én egész életemben tapasztaltam ezt, hogy gyönyörűségek vannak örökké, akkor is, amikor nagyon nagy bajba vagyunk, menekülés közben, vagy haláleset, vagy nagy betegség, de ha ott van az Úr Jézus, akkor gyönyörűségeket élhet át az ember, hogy kibírom ezt is, erőt kapok hozzá, örömet kapok a nagy bajban. A férjemet fél évig ápoltam, és úgy emlékszem rám, szinte mint a nász időnkre, amikor együtt lehettünk. Nem kell, ott voltam mindig mellette éjjel és nappal, és utólag látom azt, hogy milyen csodálatos az Istennek a szeretete, hogy eszünkbe jutottja mindig azt az éneket, amit énekelhetünk a legnagyobb mélységben, és az kihoz belőle. Vagy a szülési fájdalom, amikor megszületik a gyermek, vagy amikor etetni tudom azt a kis éhes gyereket. Hát annyi gyönyörűség van az életben, és az a borzasztó, hogy a gonosz az meg akar minket rabolni minden tekintetben. Tehát minket a női örömöktől meg akar fosztani, és meg akar fosztani a gyermekektől. Most az, hogy ugye a gender, a nemekkel kapcsolatos kérdések, hogy milyen szerepe van a férfinek, a nőnek, ezzel is egy olyan nagy kísértést hoz be, ami mondjuk nekünk, felnőtteknek csak teljesen megdöbbent, hogy lehet ilyet egyáltalán fölvetni, ilyen kérdést, és hogy micsoda veszedelem. Hallottam olyan középiskoláról, ahol az egyik osztályban, ilyen 16 éves körüli lányoknál, az osztály 80%-a megállapodott, hogy fognak leszbikus párokká alakulni az osztály. Tehát ez egy valami olyan ördögi divat, amit hogyha valaki mondott volna néhány évvel ezelőtt, akkor nem hittük volna el. És olyan különös az, hogy az a nagy pszichiáter, amerikai pszichiáter, aki nagyon azon volt, hogy a betegségek listájáról töröljük a homoszexualitást, az később megélte azt, hogy ő ugyan szkeptikusan, de kikérdezett 200 olyan embert, aki szabadult a homoszexuális hajlamától, és boldog családi életet élt később. És leközölte ezt, tehát 1973-ban hozták azt, hogy törölték a betegségek listájáról, és ő 2001-ben közölte azt, hogy íme lehet szabadulni, mert ő kikérdezett 3-4 órát egyénenként ezek emberekből, akik szabadultak, és igenis, hogyha valakinek ilyen nagyon magas szintű elhatározása van, vagy motivációja, akkor le lehet erről mondani, és szabadult tőle, úgyhogy a gondolatába se jön vissza. Na most mi ebben a helyzet? Egyszer nagyon jó dolog, hogy törölték a betegségek listájáról, tehát nem betegség. Nincs hozzá kötött. Csak az a nagyon nagy baj, hogy most már tiltják azt, hogyha valaki szeretne szabadulni, hogy segítsen neki valaki ebben, hogy visszaálljon a rendes kerékvágásba. Tehát megbüntetik azokat, akik ez ügyben akár tudományos cikket akarnak írni, őt is megtámadták, azt mondták, hogy nem tudja igazolni, hogy azok, akiket ő kikérdezett, azok vajon igazat mondtak-e. Úgyhogy szegény erről le is mondott, és az az érdekes, hogy ez az ember, akiről itt most szó van, az amerikai pszichiáter, Spitzernek hívják, ő úgy állt hozzá, hogy biztos volt benne, hogy nemleges választ kap, tehát hogy nem lehet szabadulni már ettől, ha egyszer valaki homoszexuális életet él, és ateista volt, és a legnagyobb megdöbbenésére kapta ezeket az eredményeket, de hát mivel nem tudta úgy igazolni, mint 2x2=4, így kénytelen volt elhallgatni ezt a téren. Na most mitől is függ az, hogy valaki férfi vagy nő? Tehát, és hogy lehet ezen változtatni? Legyen nálatok is fegyvertény ez a tudat, hogy az emberi sejt, tehát a testünknek minden egyes sejtjében a kromoszómák úgy vannak, hogy van 44 testi kromoszómánk, és akkor vannak a sejtben az úgynevezett nemi kromoszómák, az X és az Y. Ugye, de ez a férfiakra jellemző. Tehát ide írom, hogy ez egy férfi nyelv. És a nőknél pedig 2X van. És ez minden egyes testi sejtünkben. Tehát nevetséges az, hogy valaki átalakítja magát, mert valamelyik szervét levágatja, vagy kitömi magát. Tehát nem lesz belőle férfi vagy nő, hogyha nem annak született, mert minden egyes sejtünkben benne van a ránk jellemző vagy férfi, vagy nő. Tehát ez mindegyikünkben benne van. Na most, hogy kiből lesz férfi, kiből nő, ugye akit az Isten teremt. De hogy is van az, hogy az ivarsejtjeinkben, tehát a nőknek a petefészkében, ott vannak egész születéstől kezdve a kis petesejt kezdemények. Megszületik egy kislánybaba, annak a petefészkében ott vannak a petesejtek, és a petesejtekben X kromoszóma van. Tehát a nőknél a petesejtben X kromoszóma. És a férfiaknak pedig az egész életük folyamán az ivar érettségtől kezdve képződnek az ivarsejtek, és azokban az ivarsejtekben, tehát ez ugye a nőkre jellemző, és a férfiak ivarsejtjében vagy X, vagy Y kerül. Vagy X, vagy Y. Tehát el tudjuk képzelni, hogyha az Isten valakit nőnek akar teremteni, akkor az édesapjának az X kromoszómáját használja, hogy édesapja csak X-et tud adni. És hogyha fiúnak akarja teremteni őt, akkor az édesapának az Y kromoszómáját használja, és akkor az Y találkozik az X-el, és lesz belőle egy kisfiú. Na most, amikor megszületnek, nálunk elég hála legyen az Úrnak, sok kisgyerek van, nekem 3 fiam volt, és a 3 fiam és a 3 aranyos menyem után, és az unokák közül 11 lány született, és aztán fiúból meg 6 van. És bár ott is ugye nagyon látta az ember a családon belül a különbséget a fiúk és a lányok között. De a dédunokáknál meg az az érdekes, most lehet, hogy amikor már beszélek, megszületett a 27. és 11 lány van, és 16 kisfiú. Tehát bőven van válogatni való, és annyira jellegzetes, hogy az Isten hogy ajándékozza meg ezeket a kis aranyosakat a maguk férfias vagy nőies tulajdonságával. És az ember csak úgy csodálkozik. Most ott az első sorban ültem a templomban, és ott ültem az a kisfiú, aki a vetítést intézte. Tehát egészen elérzékenyültem, hogy milyen nagy komolysággal, kis forgó, ott nagyon kis aranyos, igazi fiú. De ugye a nők, a lányok, akik meg énekeltek, azok meg igazi nők. Tehát az Isten megajándékozza az embert ahhoz, hogy boldog legyen, mert úgy alakítja a testét. Hogyha ilyen kromoszóma állománya van, hogy epszilonos, akkor annak megfelelően fejlődnek a szervei, az elsődleges nemi szervek, és annak megfelelően a pubertás korában a hormonok úgy működnek. És a hormonok aztán az, éppen az serdülő korban nagyon labilisan áll be az az egyensúly, amikor teljes nyugalom van. A serdülő korban az agyalapi mirigy, amelyik a fő karmestere a hormonoknak, az jelez azoknak a belső elválasztású mirigyeknek, amik a véren keresztül kapják az üzenetet a karmestertől, hogy termeljen, vagy most már elég, akkor ne termeljen, akkor kevesebbet, többet. Tehát egy ilyen labilis állapot a serdülőkor. Ezt használja ki az ördög és a csatlósai, mert ilyenkor van bizonyos, előfordulhat, hogy ilyen bizonytalan érzései lehetnek a fiatalnak. És akkor rábeszélik manapság, hogy hát ha te neked ilyen gondolatod volt, akkor te ilyen vagy, és akkor ennek megfelelően alakítunk téged át. És kezdik a hormonkezelést, aki fiúnak érzi magát lány létére, annak adják a tesztoszteront, és képzeljük el, hogy az, akit így kezelnek, ha semmi más nem csinálnak, csak abban az időben adják neki a férfi hormont megfelelő mennyiségben, egy steril marad, tehát soha több egy gyereke nem lehet, akár megbánja is. Tehát ha húzamosabb ideig kapja a férfi nemi hormont, ő belőle soha nem lehet édesanyja. Hát ez valami ördögi dolog. Valamelyik nap délelőtt a rádiót hallgattam, és óvodásokról volt szó, és egy nagyon cserfes, jóbeszédű kislány mondja, hogy igen, és akkor a Milci cicát mondjuk, nem emlékszem a cica nevére, elvittük, és ivartalanították, és akkor most így és úgy. Hú, leesett a tantus, hát ezt csinálja az ördög most velünk emberekkel. Nem volt elég az, hogy elterjedt az abortusz, ugye a magzat elhajtás, mert már csak úgy gondolták az emberek, hogy az csak egy szövetcsomó, most nem jó idő van, majd a következőt megtartjuk, most ez nem így van, összevesztünk, stb. És azt hiszi az ember, át van ejtve, hogyha minden szülészet csinálja Magyarországon, akkor ez nem is olyan rossz dolog, ez szabad csinálni. És képzeljük el, hogy 2 hónap alatt a világon több terhességmegszakítás történik, mint a II. Világháború embervesztesége. Tehát mai napig így folyik az embereknek a gyilkolása. És megáll az ész, hogy onnan ott ölik meg ezeket a kis elindult életeket, ahol a legnagyobb védelembe helyezte őket az Isten, az édesanyjuk szíve alatt a méhében, ahol védik a különböző szűrőmechanizmusok és minden egyik, hogy szépen fejlődjön, és az édesanyja, akinek elvették tulajdonképpen a józan ítélőképességét, az megengedi benne ezt a kis életet, kiöltsát. És amikor ez már ugye így elterjedt, tömegesen veszítünk el embereket, és senki nem siratja meg őket. Mert amikor most Erzsébeten rázuhant a kerítés egy kisfiú, megszakad az embernek a szíve, mert valahogy rádöntötte az autóba, és ott meghalt az iskolának az udvarában. Ez a kisfiú, akkor nem gondolunk arra, hogy ugyanakkor hány kis elindult kislány, kisfiú életét oltják ki steril körülmények között hivatalosan, engedéllyel. Na most ez nem elég az ördögnek, hanem azt akarja, hogy ivartalanok legyünk, hogy ne is lehessen gyerekünk. És bemeséli azt, hogy lehet azon változtatni, hogy valaki férfinek érezze magát, vagy nőnek érezze magát, és divatba jött ez az elbizonytalanítás. Na most ugye olvassuk az olyan csodálatos ige az a énekek énekében. A Balogh Zoltán édesanyja írt is egy kis könyvecskét erről, hogy ne ébreszétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Tehát annyira fontos az, hogy olyan tisztán növekedjék föl egy kislány, hogy nem kell óvodáskorban azt tanítani, hogy, hogy milyen a nemi élet, vagy ki fiú, ki lány. De hagyjuk azt szépen kiperülni, ahogy az Isten adja azt csodálatos módon. És tudják azok a lányok, mi a családban, tudjuk azt mondani sajátunknak, vagy a keresztgyerekünknek, hogy a legnagyobb kincs, amivel majd megajándékozhatja a férjét, az az, hogy ő szűzen megy férjhez. Nagyon sok éven át, mint gyermekorvos, családi életre nevelési órákat tartottam, és az utolsó évfolyamnak, a nyolcadikosoknak mindig meghívtam valaki előadót, egy fiatal lehetőség szerint, a fake programból. Ez a fake, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, a fake program, hogy fiatalok az élet küszöbélának a rövidítése, az FAK, és az volt az ő fő céljuk, hogy meggyőzzék a fiatalokat, hogy szűzen menjenek a házasságba. Tehát ne éljenek össze-vissza előtte, hanem szűzen menjenek a házasságba. És az egyik, amit használt ez az előadó, fiatal előadó, hogy hozott egy nagyon szépen csomagolt csokoládés dobozt. És akkor úgy körülnézett, te olyan aranyos vagy, neked adom ezt. Tessék, edd meg. És akkor kínálta, hogy akkor ez miért. És csodálkozott a kislány, miért. Bocs, nyugodtan, kibontotta, kóstol meg, finom. Ja, jó, bocsáss, hogy nem neked akartam adni, hova belehalakott, és akkor itt a másiknak. És azt hozta ebből ki, hogy az már nem lesz olyan ajándék, amit a másik kap, amiben már beleharaptak, amit kibontottak. Tehát a legnagyobb, és olyan nagy baj az, hogyha máshogy vannak most már szocializálva lányok. És arra emlékszem, amikor a harmadik fiamnak volt az érettségi utáni valami kirándulásra mentek el, és az osztálytársai között volt négy lány, és a nagy vihorászva jöttek vissza, teljesen megrendültem, mesélte a fiam, és azon nevetgéltek, hogy ők végre elvesztették a szüzességüket. Tehát valami olyan eszement divat ez, vagy megszokás, vagy beletörődés ebbe a helyzetbe, amit mindenképpen meg kell akadályozni, mert sokkal kevesebb lesz ezeknek a kislányoknak az örömük az életben, mint hogyha mindezeken a kalandokon előtte nem mentek volna át. Na most én azt szeretném kérni, hogy gondolkozzunk együtt majd, hogy mik is azok az örömök és feladatok, amik a családban külön a nőkre vonatkozóak. Tehát szerintem csodálatos az, hogy az Isten Máriára bízta az ő fiát, hogy hordja ki, táplálja, vigyázzon rá. És minden egyes kis emberke, akinek az Isten az életet lehelte az orrába, tehát, és minden ilyen egyes ember egy nagyon nagy kincs az Istennek a szemébe, akit számon tart és számon kér. És az édesanyja felel azért, hogy kapjon időben enni. Tehát ez olyan nagy dolog a gyerek életének a kezdetén, hogy anyai védelemben van. És különös az, hogy erre az egyik unokám hívta fel a figyelmet, aki éppen most ezekben az órákban szül, hogy a Szentírásban olyan sokszor olvassuk azt, hogy az Istent női tulajdonságokkal is felruházza a Szentírás, mert hogy ő benne, ezek a nő, amik ajándékba jöttek a nőknek, ő benne teljes az, hogy véd. Tehát ha elhagy apád, anyád, az Isten veled van, Isten megtart. Vagy olyan szeretettel ölel, mint az anya, vagy az anya szent egyház. Tehát ezek is tulajdonképpen az Isten, a végtelen szerető Istennek a tulajdonságai. Nem tudom, néztük-e Rembrandtnak a Tékozó fiú festményét, hogy ott, amikor az apa átöleli a megjött tékozó fiút, megnézzük a kezét, az egyik kéz az női kéz, a másik az férfi kéz. Tehát az Istenben egyesül. Ő És amikor teremti az embert, akkor férfivá is nővé teremti, és hasonlóvá az Istenhez. Tehát az, ezek az érzések benne vannak az ember, az Isten által teremtett emberben. Mielőtt eljöttünk, fölhívott a bátyám, hogy el ne felejtsem mondani, hogy milyen szeretetet adott nekünk az Isten. Valahol a görögből olvasta, hogy azon kívül szoktuk emlegetni, ugye, hogy a szerelemnek, aztán a baráti szeretetnek, az agapének, az isteni szeretetnek is. Ő azt mondta, hogy van egy sztorge nevezetű, az pedig az az ösztönös szeretet, amivel a nők a gyereküket szeretik. Tehát attól függetlenül, hogy hívő valaki vagy nem, emberként születik, akkor már kisbaba, kislánybaba is ölelgeti a maszkóját vagy a babáját. Tehát benne van az az érzés, ami összönszerűen emberileg benne van. Tehát egy olyan nagyon nagy dolog, hogy ellát minket az Isten minden szükségessel. És ez a táplálási hajlam, vagy kötelesség, ez később is megmarad az emberben. És olyan jó, hogyha arra gondolunk, hogy amikor imádkozunk, hogy megköszönjük, vagy hívjuk az Úr Jézust, hogy ő embereken keresztül adja a táplálékot, a mindennapi kenyeret. És ugye megkeresik a férfiak a hozzávaló pénzt, és meg is vásárolják esetleg azt a kenyeret, de hogyha az anya nem adja azt kellően előkészítve, megfelelő körülmények között, akkor az megpenészesedik, és senki nem fogja megenni. Tehát ahhoz kell a nőnek az a szeretete, az a leleményessége, hogy azt úgy tudja kínálni, és akkor és úgy adja, olyan szeretettel és olyan békességben fogyasszák, hogy abból valóban élet legyen. Én azt gondolom, hogy a nőknek ez az Istennel való kapcsolatuk, és hogy tőle jöjjenek azok az ötletek, hogy mit főzzek. Mondjuk éppen nincsen semmi, de mégis mit találok, aminek örülnének. Vagy hogy teszem ünnepé azt a születésnapot, hogy mit füssek, csak amikor jön a család és érzi azt a vanília illatot, vagy valami, akkor egy egész ünnepi hangulat lesz. Vagy hogy tudja a nő úgy beosztani az idejét, vagy előre megfőzni szombaton azt a vasárnapi ebédet, hogy el tudjanak menni a család a templomba, és mégis ünnepi legyen az a vasárnapi ebéd, hogy amiatt ne maradjon senki el a templomtól. Ugye Mária és Márta történetében ott látjuk azt, hogy az Úr Jézus kiemeli Máriát, mert ő a szükségeset választotta, a jót választotta, hogy ő rá figyelt, amikor annak ott volt az ideje. És a Márta hiába mondogatta, hogy szóljál neki, hogy segítsen az ellátásban, mert hogy valóban a nőknek a vendégellátás is a feladatuk. Ugye ezt is tudjuk, hogy milyen nagyon fontos az, hogy jó szívvel lássuk a vendéget, az is a nőben múlik. És vannak olyan dolgok, amik fontosak, sok ilyen házi munka, de van a szükséges, és a szükséges pedig az, hogy a családokat úgy olyan rendszerben tartsuk mi nők, hogy mindig tudják azt, hogy mi a szükséges, mi a fontos. Az étkezés előtt legyen szívből az az imádság, és amit most már sokan elhagynak az étkezés utáni hálóadás, az is fontos. Én azt vettem észre, hogy ahol az evés után nem imádkoznak, szétszíred a család, különböző időkben pattanak föl az asztaltól, nincsen meg az összhang se a családban. Tehát ezt úgy el lehet kívánni a családtagoktól, hogyha már megették azt az evédet, mondjuk el együtt a köszönő imádságot is. Ne legyünk olyanok, mint a 10 leprás közül a 9, aki nem ment megköszönni, amit kap, és csak egy ment oda megköszönni. Tehát ez az étkezéssel kapcsolatos dolgok, amik így eszembe jutottak a keresztény nő szempontjából. És sokszor mondtam én a körzetben is, hogy nem is az a legfontosabb, hogy mit adtok enni annak a gyereknek, hanem hogy hogyan eszi azt meg. Tehát, hogy valóban olyan hálaadással, örömmel fogyasztja, hogy az megfelelő mennyiségű nyállal keveredik, megfelelően jut a gyomorba, nem húzódik össze a gyereknek a gyomra, meg közben veszekszenek a szülők, vagy éppen akkor hántorgatják fel a rossz dolgait, amiket csinált, rossz fát tett a tűzre. Tehát, hogy fogyasztjuk el, milyen hálával. Természetes, hogy ügyelni kell rá, hogy meglegyen a megfelelő fehérje, meg vitamin, meg egyéb, de nagyon fontos az, hogy hogyan költjük el ezt. Na most éppen visszagondolva erre a férfi-női szerepre, az is nagyon fontos, hogy örüljenek a szülők annak a gyereknek, akit kapnak. Tehát a fiúnak azért, mert fiú, a lánynak azért, mert lány, és annak megfelelően neveljék. Tehát olyan sportokat válasszanak, úgy öltöztessék, és úgy beszéljenek vele, úgy dicsérjék, hogy örüljön neki, hogy egy erős férfi vagy egy aranyos nő lesz. És vigyázzunk a kislányoknak a tisztaságára, már a gyerekeknek nem csak a küllemére, hanem hogy milyen hangok érik őt, hogy milyen szavak érik őt. Szerintem a nőknek a családban az egyik fontos szerepe, hogy megszűrje a csúnya szavakat. Tehát, hogy abban a családban ne lehessen hallani trágárszót, kármunkodást, csúnya beszédet. Persze a fiatal gyerekeknél nagyon könnyen kijön a bolond, a hülye, meg ilyesmi. De az egy olyan borzasztó, hogyha az ember utaztak Balatonra. És gimnazista lányok utaztak abban a vagon részben, és olyan szépek most már ezek a új vonatok, és annyira nem illett oda, ahogy beszélt az egyik a fő hangadó lány, minden. Szóval ismételt olyan csúnya trágár kifejezést, de folyton azt ismételgette. És aztán, amikor leszálltam, akkor oda mentem hozzá, és mondom, hogy nekem olyan rossz emlékem van, mert hogy a háború alatt a oroszok mondták ezt mindig, és nagyon rossz emlékek fűződnek hozzá, és hogy egy ilyen szép lányhoz nem illik. És akkor rám néz, azt mondja, bocsánatot kérek. Én remélem, hogy ha szeretettel mondja az ember, nem csak családtagnak, hanem másnak is, akkor ez talán megváltozik. Most képzeljük el, ha egy ilyen fiatal lány családot alapít, és otthon se hagyja abba ezt a csúnya beszédet, hogy ott mit hallanak a gyerekek. És lehet, hogy jó érzésű a gyerek, de hogyha valami nagy, hirtelen valami megrázkódtatás éri, akkor kiszalad a száján neki is azt, amit hallott az apjától, vagy az anyjától. Mikor Jasi unokám született, akkor már majdnem 6 éves volt a kis Viola, és rám voltak bízva, amíg apa-anyja a szülésnél volt. És mikor meghallotta Violka, hogy megszületett a Jancsika, akkor elkezdett hangosan imádkozni, hogy Istenem, add, hogy ne beszéljen csúnyán. És olyan aranyos volt, és ez a Jancsi, ez tényleg olyan volt, aki nem hogy nem beszélt csúnyán, hanem rászólt arra, aki csúnyát mondott. Tehát meghallgatta az Isten imádságát, mert például, hogyha valaki az ott, hogy na, ne hülyéskedj, hogy beszélsz? És ez a Viola pedig olyan volt, hogyha nagyapa valakire erősebben rászólt, akkor de nagyapa, hogy beszélsz? Tehát olyan nagyon jó, hogyha egy család nem szokja meg a goromba beszédet, vagy a csúnya szavakat, és erre vigyázhat a Krisztusban hívő anya. Én most kérdeznélek titeket is, hogy mi volna az, amit nagyon fontosnak tartotok szerep otthon a családnak a jó légkőre érdekében? Mi volna az, amit feltétlen fontosnak tartotok? Mondjad, légy szíves!
Én felnőtté vagyok, én vásároltam. És nekem 4 unokám van már.
Igen.
És a dédunokákkal, mikor ilyen családi ebéd van, a kisebb rászól a felnőttre, hogy várjuk meg a dédit, hogy imádkozzunk. Szóval a hittel kapcsolatos
nagyon
megérzések, meg amiket olvassuk, meg amiket hallunk. Igen. A templomba, a gyülekezetünkbe egymásnak átadjuk, egymástól átvesszük
mindezeket,
a jó dolgokat.
Ez fontos, nagyon-nagyon fontos, igen. Visszaemlékszem arra, hogy férjem mesélte, hogy ő nagyon korán féláról lett, a édesapja meghalt, amikor 5 éves volt, és az édesanyjára nagyon sok teher maradt, földművelők voltak, és így nagyon sokat vigyázott rá a dédmama, ugye, és nagyon sok jót tanult tőle, és amikor meghalt a dédmama, illetve bocsánat, az édesapja, nem olyan nagyon sokkal utána halt meg a dédmama is. És visszaemlékezett a férjem, jól lett, akkor ő még csak így 5 éves volt, arra, hogy az volt a gyász Isten tiszteletnek az igéje, hogy mert akár élünk, akár meghalunk, az Úrén vagyunk. És ez őt annyira vigasztalta egész életében, hogy, és így csak ezt arra mondom, hogy visszaemlékeznek a gyerekek énekekre, igékre, és az egész életükben ez vezérponal lehet. Tehát tényleg nagyon fontos. Ezt nagymamáknak is, ugye sokszor bízzák nagymamákra a gyerekeket a dolgozó szülők, és nagyon fontos, hogy akkor miket mondunk nekik, miket mesélünk el az életből, milyen bizonyságokat mondunk el, mert ez megőrzik. És olyan nagyon jó lenne, hogyha legalább a keresztény családokban lenne oltalmuk a gyerekeknek. Eszembe jut egy sok gyerekes, komoly keresztény család a körzetemben, és amikor gimnazista lett az egyik gyerek, és egy olyan gimnáziumba járt, ami valamilyen szak gimnázium volt, és nagyon sok fiú volt, és alig volt 1-2 lány az osztályban. És nagyon trágárul beszéltek a fiúk. És ez a lány, aki nem volt hozzászokva ehhez, annyira szenvedett tőle, hogy neki álmában is eszébe jutottak ezek a szavak, tehát orvosi kezelésre szorult, hogy ebből szabaduljon ennek a nyomásából, ebből a kényszerből, hogy folyton hallotta ezeket a csúnya szavakat magával. Na aztán meggyógyult ő, és sok gyerekes édesanyja lett, és nagyon boldog ember lett, de úgy eszünkbe juthat az, hogy nagyon fontos az, hogy milyen szavakat hallanak, milyen képeket néznek. Vagy gondoljuk el egy olyan asszonynak az életét, akinek a férje úgy készült a házasságra, hogy folyton porló képeket nézegetett előtte. Hogy milyen veszedelemben van az a házasság, amire így készülnek. Tehát, hogyha egy kis gyerek rátéved a televízióba, vagy valahol a kütyüjén, okostelefonján egy ilyen pornó képre, vagy olyan, itt ebbe az iskolába fordult elő az unokával, hogy mentek kirándulni, és a fiúk pornó képeket vittek magukkal, újságot, de 5. korukba, tehát 10 éves korukba. És hogyha egy gyerek egy ilyen képet megnéz, vagy egy ilyen műsort lát, az soha nem felejti el. Tehát az úgy beszennyezi az emlék világát, ami rendkívül módon ártalmas. Tehát valami módon okosan, ügyesen úgy próbáljuk védeni a gyerekeinket, legalább úgy, mint a kincseinket a betörőtől, hogy ne szennyezzék be. Ha van is, általában ugye büszkék vagyunk arra, hogy a háztartásban nem tűrjük meg a szennyezettséget, takarítunk. Hát nagyon ügyeljünk a lelki szennyezettségtől való védelemre is. Tudnátok valami fontosat még mondani, hogy milyen feladatunk van nekünk a családban, amit úgy megéltettek magatok, és hogy hú, ez sikerült feladni, vagy...
Rászolgálj, mindenkit ki kell szolgálni.
Igen. És ez nagyon fárasztó?
Mikor hogy? Van, amikor fárasztó, van, amikor könnyű.
Igen.
De annak örülök, hogy nő vagyok, igen, mert a nők közelebb vannak Istenhez, mint a férfiak. Azok csak utolsó napokban térnek meg. A családban
van. Lehet, hogy mondjuk a statisztikák alapján igazad van, de azért nem mindegyik így van. De igen, tehát akkor hogy, és hogy próbáltad azt, hogy ne csak te csináld?
Jaj, ma most nekem könnyű, mert csak egyedül vagyok. Ott próbáltam, amit nem tudtam, el tudtam végezni, azt elvégeztem, amit nem, azt mosnak rajtam. De ülekezetben mindig elmentem, a munka miatt soha nem maradtam otthon, mert nálunk sok alkalom van, 3 este, 7 óra, 6-7 óra, vasárnap 2 istentisztelet van, és egyszer még széltisztelendőr idejében, még akkor fiatal voltam, jártam munkába is, édesapám is volt, meg 3 gyerek a férjem, mikor hazamentem 5 órakor, 6-ra imahozba kellett menni. És egyszer eldöntöttem, hogy nem megyek, most itthon maradok. Akkor még kajhalba kellett begyújtani, nem bírtam egész este begyújtani a kajhalba. Nem gyulladt meg a tűz. Többet soha nem maradtam azért otthon, csak azért, hogy nem esett jól meg.
Igen, igen. Köszönjük, hogy elmondtad. És van-e valakinek tapasztalata, hogy hogy lehet megosztani a munkát?
Nőknek az is feladata, hogyha élnek együtt különféle generációk. Ugye nagyszülők, szülők, gyerekek. Én nagymamaként hajlamos vagyok beleszólni az unokám életébe, és az nem egy jó dolog. Tehát, hogy tudok-e úgy csendben maradni, vagy úgy irányítani nagymamaként, hogy ne legyék zokon. És ez egy rettentően nehéz feladat. Nektek lehet, hogy nem, nekem nagyon nehéz. Szóval, hogy tudunk-e a családban olyan békésen, de mégis segítő irányítóan szólni és lenni, hogy amikor kell, nem szólunk, vagy amikor nem kell, nem szólunk, és amikor kell, akkor csendesen tudjuk, hogy kinek kell szólni. Nem biztos, hogy a gyereknek kell szólni, lehet, hogy az anyjának vagy az apjának. És nem biztos, hogy a gyerek előtt kell szólni. Lehet, hogy elég, amikor már lefeküdtek leülni és megbeszélni az anyjával vagy az apjával, hogy ez nekem olyan rosszul esett. Hát én azzal küzdködöm, hogy nem mindig tudok csendben maradni. És ezért imádkozom nagyon sokszor, hogy...
Egyetértettek?
Nekem az Isten elég erőt ahhoz, hogy ne szóljak, amikor gondolom, hogy nekem van igazán.
Hogy bölcsességet adjon azok.
És egy ilyen
Igen, hogy szeretetet. Még egy fontos azért van, hogy tudja az egész család, hogy neked mi a véleményed, hogyha nem is szólsz, nem?
De.
Ez fontos.
Igen, igen.
És adja, hogy bármi mehet hozzá tanácsért, és nem fogod őt megverni, vagy, tudom, vagy elárulni, vagy szerintem ez nagyon fontos, hogy legyen egy olyan menedékhely, akinek valhat, vagy akitől kérhet, hogy imádkozzon érte. Én ezt tapasztaltam, hogy ez nagyon fontos. Van-e még valami olyan területe a családi életnek, ahol a nőnek nagyon nagy szerepe van? Hogy állunk a veszekedésekkel, meg a beárulással, amikor panaszkodunk egymásra, és fölhergeljük a férjét? Az a tapasztalatom, hogy a feleségek nagyon könnyen tudják a férjeket fölhergelni, a rossz szomszédra, a nem tudom mire, és aztán balul sül el a dolgok elintézése, akkor már bánja is, hogy miért is mondta, hogy ezzel tényleg. És vannak olyan családi helyzetek, amikor pedig rendszeresen jön az összetűzés. Nálunk volt egy olyan időszak, amikor minden vasárnap az ebéd közben az egyik gyerek megrendezte a maga kis műsorát. Igen, köszönöm. Igen, jaj, de rossz volt az. Aminek egyszer az lett a vége, hogy az üres krumplizsákba bepakolta a játékait, és elindult lefelé a lépcsőn az 5. emeletről, hogy világgá megy. Szóval vannak ilyen nehéz helyzetek, és nekünk a béketeremtés az, és a harcok kikerülése, vagy megelőzése, én azt hiszem, hogy a nőknek ez nagyon fontos szerepük. Kaptam egy e-mail üzenetet, hogy egyik tagja a gyülekezetünknek tudományosan dolgozza fel a tablókat, és talált 4 olyan képet, ami alatt Drenovszky volt a név, és hogy ismerem-e ezeket, vagy kik, tudok-e róluk valamit. Fogalmam nem volt, hogy mit kérdez, mire kíváncsi, de arra jó volt, hogy a fölismert unokatestvért azt fölhívjam, és a részleteket megkérdezzem, és rádöbbenjek arra, hogy szoktam ugyan értük imádkozni, de lépéseket nem tettem az iránt, hogy legyünk együtt, és hívjam például erre a konferenciára. És fölhívtam őt, és mivel már nyugdíjba ment, azt mondta, szívesen eljön. Úgyhogy ilyen csodák történetnek, hogy nem hiába hívjuk, és ott, mert ez egy olyan ága volt a családnak, ami nagyon szomorú. Az édesapja orosz fogságban volt, fiatalon leventeként vitték ki, majd 4 évig volt fogságban. És nagyon, mikor szabadult, csont és bőr volt, beteg volt, és nagyon megfenyegették, hogy egy szót se szólhat se a családjának, se senkinek, hogy mi történt ott vele. És ezt betartotta, és egész életében olyan görcsös félelemben volt ez a szegény apa. Sokkal fiatalabb volt, mint az én édesapám, és a családjába is megmaradt ez a görcs és a templom kerülés. Mert ő aztán pedagógus lett, pláne nem járt templomba, és se a felesége, se a gyerekei. És most, hogy nyugdíjba mentek már, meg már szabad is mindenkinek templomba menni, Magyarországon nem tiltják még, úgyhogy nagy reménység, hogy együtt látunk majd a családi konferencián. Tehát most ebből az jön ki, hogy a nőknek a családtagok összekötése is feladata szerintem, ugye? Úgy érzitek ti is, hogy gondoljunk nem csak a rászoruló betegek, meg a öregeknek az ápolása, hanem a családi szálaknak az összefűzése. Van-e valami fontos, ami így eszetekbe jut, hogy mi még a mi különleges hivatásunk nekünk, nőknek? Vagy a különleges szépsége az életünknek? Tehát nem csak a sok feladat, ami ránk vár, az jelenti a női hivatásnak a nehézségét, hanem az egész felépítésünk is. Ugye én most nem olvastam el ezeket az igéket, de a levelekben, a páli leveleknek a nagy részében, a végén mindenütt van szó erről. És én most nem is a páli levelet szeretném idézni, hanem a Péter leveléből, az 1 Péter 3-1-2-t. Ugyanígy ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeiteknek, hogyha közülük némelyek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magatartása szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve az istenfélő és tiszta életetekre. Ugye, amit a Zsuzsika is mondott, hogy a férjed a vége felé lett hívő, ugye? Azt mondta Zsuzsika, hogy a férjed az élete vége felé lett.
Igen.
Igen. Hát lehet, hogy azért, mert látta, hogy te hogy élsz.
Nem világítottam előtte.
De akkor ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajatok vonogatása, vagy ékszereknek a felrakása, vagy különféle ruháknak a felvétele, hanem a szívnek az elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. És ugyanígy ti férfiak is, megértően éljetek együtt a feleségetekkel, mint a gyengébb féllel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaknak, és az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzön akadályba. Tehát jó nagy a figyelmeztetés, hogy ez annyira fontos, hogy betartsuk ezeket a szabályokat, hogy az imádságunk ne legyen akadályba. Tehát ezen múlhat az, hogy meghallgatja az Úr, vagy nem hallgatja meg. De most az nagyon fontos, hogy hogyan választanak párt a fiatalok. Hogy tudjuk mi ezt befolyásolni? Szerintem már egész kicsi lányoknak is mondogatni lehet azt, hogy milyen lenne, hogyha milyen jó lenne, ha ilyen vagy olyan lenne a férje, és amikor erre gondol, akkor miért képzeljen el magának, milyen semmiképpen ne legyen, és milyen lenne jó. Szerintem ez nagyon fontos, hogy nem olyan régen hallottam egy lányról, egyházi iskolába járt, és mégis egy muzulmán férfihez ment férjhez, és hát nagyon rossz sora lett. És akkor úgy arra gondoltam, hogy vajon ebben az iskolában ilyesmire figyelmeztették-e a gyerekeket, de a család is. Azért ez nagyon fontos tudni. Nekem volt egy munkatársam, egy asszisztensnő, szintén muzulmán emberhez ment férjhez. Legnagyobb meglepetése volt, mikor hazavitte őt a férje, és ott ugye nem egyedül találta magát. És aztán valahogy a követségen keresztül tudott hazajönni, de borzasztó rabságban élt ott, amíg ott volt. És az a különös, hogy aztán mégis visszament oda, amikor már kimentették volna. Tehát akkor ugye, ha már valaki megszereti a férjét, attól nehezen válik el. Úgyhogy nagyon jó az előre elhatározni, hogy az ember olyanhoz lemenjen, vagy igen. Tehát lehet barátkozni, beszélgetni, nem törünk pártot senkinek a hitén, de az, hogy valakihez, férjhez menjek, bizonyos kritériumokra meg kell felelni. Az én édesanyámnak volt egy hasonlata, hogy azt mondta el, hogyha tudod, hogyha valaki egészséges, az nagyszerű dolog, de az egy nulla. Ha valaki szép is hozzá, az is jó dolog, elég egy nulla kerül. Ha okos is, elég még egy nulla, és hogyha szereti az Úr Jézust, akkor elé kerül egy egyes, és akkor értékes nagyon. Tehát, hogy úgy válogassanak a gyerekek is párt. Tehát ez jó, hogyha védjük őket ilyen nagy csalódásoktól, amik az életben lehetnek. Itt is nem mondtam, így van, nagyon fontos. Ha esetleg eszetekbe jut valamit, amit elmondanátok a gyereketeknek is, hogy mire vigyázzon, hogy készüljön az anyaságra, a nagymamáságra, a dédmamaságra, akkor mondjátok.
Elnézést. Hogy kérdezzen meg, amit felolvasott a Bibliából. 1 Péter 3:1, azt jól írtam?
Igen, mindjárt mondom. 1 Péter 3:1-2. Igen.
Jó. Köszönöm szépen.
De valahogy úgy éreztem, hogy Péter, aki nős ember volt, a szavai mögött ott lehet érezni az életet. Igen. És volt anyósa is, aki meggyógyította az Úr Jézus, és szolgált akkor a tanítványoknak az anyós, mikor meggyógyult.
Én azt gondolom, hogy a legkönnyebb akkor elkeseredni, amikor az ember imádkozik, és nem látja azonnal a hatását a családban. Én, nekem ez is egy kínó, hogy van dolog, amiben imádkozom a családban, és semmi nem akar történni, és hogy én azt tudom el magamban, hogy az a szüntelenül imádkozatok, és álhatatosan imádkozatok, hogy nem biztos, hogy én azt látni fogom. Lehet, hogy már meghalok, és akkor fog kiderülni, hogy az imádság mégsem volt hiába való. És hogy ez is az asszonyoknak egy feladat, ez az álhatatos imádság. Erre sem ilyen férfiképes bocsánatot végjelenülök, de nagyon-nagyon fontos az az álhatatos imádság, hogy amikor nem látom az eredményét, mégis tudom, hogy az Isten hallja, és hogy akkor is állandóan zörgetek az ajtaján, hogy hallgass meg engem, és nem mondjuk azt, hogy legyen meg az én akaratom, hanem hogy le tudom zárni azzal, hogy legyen meg a te akaratod, hogy te tudod, hogy ez mikor kell, hogy benne történjen, hogy ez. De azért ne haragudj rám, hogy is mindig zörgetek, és még mindig ragaszkodom ehhez, hogy ahhoz, hogy szeretném. Tehát, hogy egyszerre tudunk olyan állapotosan lenni és imádkozni, és egyszerre tudjuk mégis elengedni és rábízni a Jézusra. Hogy ez a kettősség rettentően nehéz, de lehet, hogy vannak olyan asszonyok, akiknek ez könnyen, mert nekem nehezen megy.
Egy aranyos kolléganő mondja, hogy ő neki több gyereke van, hiszen 4 gyereke van, és az egyik az olyan fekete bárány volt, mert nagyon akaratos volt, sok bajuk volt vele, sokat imádkozott érte. És most, hogy elaggott ez a kolléganő, senki más annyira nem segít neki, mint ez a fia. Hogy nem kell ilyen fekete báránynak tartani végleg valakit, aki ellenkezik. Én azt szeretném, hogyha elvinnétek magatokkal ezt az igét, még egy fel, ahogy bejövünk az iskolába az utcáról, akkor a portást látja az ember, és bal kéz felől pedig egy márványtáblát, amit most szeptember 1-én lepleztek le, az osztálytársaimmal állítottuk föl ezt a táblát, hogy olvassátok el, a Kolossébeliekhez írt levél 2. rész 3. verse van rajta, hogy Krisztusban van az ismeret és a bölcsesség minden kincse elrejtve, hogy azok, akik ide járnak, tanárok vagy gyerekek, gondoljanak rá, hogy sok mindenről kiderül, amit föltaláltak, hogy az nem is olyan jó, rosszra használták, de minden fontos és jó ismeret és bölcsesség az Úr Jézus Krisztusban van, ahogy hallottuk a Grenzdorf lelkész úrtól, hogy mindenre választ Jézus, hát tényleg így van. És hogy ő kísérje minnyájatoknak az életét, és akkor az az ige, ami a 16. Zsoltárnak a 11. verse, az kísérjen titeket és jusson eszetekbe, megismerteted velem az élet útját. Teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Tehát nem olyan, hogy volt egy jó buli, ahol jól érezte magam, hanem öröm van, és örökké tartó gyönyörűség az ő jobbján. És ugye, hogyha elgondoljuk, hogy az Úr Jézus megy velünk, ő van a bal kezünk felől, mint az esküvőkor a férjünk volt, és ha ő jön velünk, akkor az egész élet gyönyörűség, akkor is, ha baj van, akkor is, ha öröm van, örökké tartó és igazi öröm. Hát ezt kívánom mindnyájatoknak.